Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! Kedves testvéreim, a 130. Zsoltárunkat énekeljük most, a 130. Zsoltárunknak 4 versét. A 130. Zsoltárunk első verse így kezdődik, te hozzá teljes szívből kiáltok szüntelen. Kedves testvéreim, hallgassuk hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi KT 7. úrnapjának kérdéseit, feleleteit Somogyi Péter presbiter testvérünk olvassa a mai napon közöttünk. Ez a kérdéscsoport az ember megváltásáról szóló hittételeinket foglalja össze azzal kapcsolatosan, hogy hogyan készít nekünk Isten megváltást.
Kérdés. Amint elveszett Ádám által, úgy üdvözöl-e Krisztus által minden ember? Nem, hanem csak azok, akik igaz hit által ővele egyé válnak, és minden jó téteményét elfogadják. Mi az igaz hit? Nem csak az a bizonyos megismerés, melynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében nekünk jelentett, hanem egyszers mind az a szívbéli bizodalom is, melyet a Szentlélek az evangélium által gerjeszt bennem, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot, megigazulást és életet ajándékoz kegyelméből egyedül Krisztus érdeméért. Mit szükséges hinnie a keresztény embernek? Mindazt, amit nekünk az evangélium ígér, amire minket a mi közönséges kétségen felül álló keresztény hitvallásunk tételei tanítanak. Hogy szól ez a hitvallás? Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és fölnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi úrunkban, ki fogantatlék Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemettették. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne mennyekben, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy közönséges keresztény anyaszentegyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet.
Isten igéje a Zsoltárok könyvéből szól hozzánk, a Zsoltárok könyvének 119. fejezetéből írva. Rendelkezéseidet. Nem szégyenülök meg akkor, ha figyelek minden parancsolatodra. Hálát adok neked tiszta szívből, hogy megtanítottál engem igazságot ítéleteire. Megőrzöm rendelkezéseidet, ne hagyj el engem soha. Boldogok mindazok, akik hallják, értik és megcselekszik Isten igéjét, adja nekünk, hogy Szent Lelke által mindez megtörténhessen velünk. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Hozzád kiáltunk mindazokból a mélységekből, amelyekbe jutottunk, amelyeken keresztül viszel bennünket mennyei édesatyánk a Zsoltár és az ima szavával egyaránt. Azért kiáltunk hozzád, mert hisszük, hogy a te füleid hallják a mi kiáltásunkat. Elkészítetted ezt az utat számunkra. Miközben velük együtt hálát adunk neked, kedves szeretteink életéért, mindazokért az áldásokért, amellyel az ő életüket is kísérted, és ezáltal a mi életünket is. Hadd kérjünk azért, hogy vigasztald az itt maradottakat, állj oda melléjük gyámolul, és engedd, hogy ők a te melléjük szegődésedet örömmel és békességgel tudják fogadni. Hogy megértsék azt, hogy te benned és te általad nyerhetnek vigasztalást életük folytatására, de halálukra nézve is. Kérünk, hallgass meg bennünket, tégy velünk jót a te jó tetszésed szerint. Légy és maradj közöttünk. Amen. Kedves testvéreim, a 168. dicséretünket keressük most ki az ige hirdetés hallgatására készülve, és a 168. dicséretünknek énekeljük mind a négy versét. Ó, Atyaisten, irgalmas nagy Úr, helyünket elfoglalva.
Ó, Atya Isten, irgalmas nagy úr, én váló szépen émeléd borul, ő néped áldva felséges neved, hogy esdve kérjen agy kegyelmed. Oltalmas kezed, rólunk egy percre, azt le nem veszed. Irgalmasságod mindig. Megtérő gyermek itt fogad beállt. Kérünk, Úr Isten, Krisztus Jézusért, vérrel pecsételt szent szerelmedért. Irgalmasságod közöld mi velünk, és tárd ki szíved végybe, menj Istenünk.
Isten igéje Lukács evangéliumának 6. fejezetéből szól hozzánk. Lukács evangéliumának 6. fejezetéből a 47. verstől a 49. versig terjedő szakaszból, ahol ezeket tanítja a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus. Aki hozzám jön, hallgatja a beszédemet, és aszerint cselekszik, megmondom néktek, mihez hasonló? Hasonló egy olyan házépítő emberhez, aki mélyre ásott és kősziklára helyezte az alapokat. Amikor aztán jött az árvíz, beleütközött a folyam árja abba a házba, de meg sem mozdíthatta, mert kősziklára épült. Aki pedig hallja, de nem cselekszik aszerint, hasonló ahhoz az emberhez, aki alapok nélkül csak a földre építette házát, és amikor jött az ár, azonnal összeomlott a ház, és teljesen elpusztult. Kedves testvéreim, nincs olyan ember a földön, akinek az életét meg ne próbálná valami nehézség, aki ne szembesülne az élete folyamán különböző próbákkal. Ha azt mondanám, hogy most itt az Isten tisztelet keretében kezdjük el és haladjunk sorba, kiki beszéljen arról, hogy milyen nehézségei és próbák voltak az életében, akkor azt gondolom, talán nem veszik sértésnek azok, akik itt az első padban ülnek, hogy egy óra múlva még mindig csak náluk tartanánk. Mert nem csak egy-két próba van az ember életében, minél idősebbek vagyunk, annál több ilyenről tudunk beszámolni. Tulajdonképpen az ember születése is már egy próba, azzal kezdődik, ami világra jövetelünk, ahogy mondjuk a mi nyelvünkön, hogy megmérettetünk. Régen azokat a gyermekeket, akik nehéz szülés után érkeztek erre a világra, egyszerűen és találóan életre valónak nevezték. Azokat, akik túlélték a nehéz utat az anyaméből a napvilágra, de életre valónak nevezték az édesanyákat is, akik gyermekeknek adtak életet a szülés nehézsége árán. Azt gondolom, hogy miközben mindannyian átmegyünk próbákon, nehézségeken, különböző véleményeink vannak a próbákról és a nehézségekről. Vannak olyanok, akik úgy vélik, hogy jó az, hogy vannak próbák az életünkben, hiszen az ember így edződik meg, így lesz tartása, így marad életben az esetleg rosszabbra forduló körülmények között is. Másoknak meg az a véleménye, hogy a próbák nem jók, ezek azok a szülők, akik már a gyermekeikkel is úgy viselkednek, ahogy a mondásban mondjuk, hogy még a széltől is óvják őket. Csak nehogy valami próba essék rajtuk, csak nehogy valami kemény nehézségen kelljen átmenniük. Azt gondolom azonban, hogy előbb-utóbb mindenki ott találja magát az önállóság küszöbén, a felnőtt kornak a küszöbén, és akkor nincs már, aki védje, nincs, aki igazgassa, és az embernek a saját lábán kell megállnia és boldogulnia azokban a próbákban és kihívásokban, amelyekkel szembe kerül. Ezek pedig jönnek ám, mintha egy autópályára lépnénk rossz irányból, és jönnének szembe velünk azok az autók, amelyek ott nyugodtan utaznak. Valami ilyesmi az, amikor az ember a nagykorúság kapcsán kilép az élet strádájára. Jönnek a kapcsolatok, jönnek a kihívások, jön a munka, új közösségek, jönnek betegségek, jön szegénység, jön gazdagság. Ahogy az ember előre halad az életében, jönnek a veszteségek, a gyász, elmaradása a szülőknek, nagyszülőknek, aztán a testvéreknek. Mind-mind olyan kemény próba, amelyben megpróbáltatik a mi életünk, és kiderül rólunk az, hogy kik vagyunk. Kik vagyunk. Régen úgy tartották, hogy ezekben a próbákban vizsgázunk abból, amit hoztunk a szülői háztól. És kiderül, hogy jól kamatoztatjuk-e az örökségünket, amit kaptunk, amire bennünket megtanítottak. A lényeg, hogy ezekben az élet próbáinkban mindig kiderül az, hogy mi, akik a próbába belekerültünk, hogyan is állunk, mire is építünk, mit is érnek a mi elveink, és mennyit is ér a mi erőnk. Ezért is jellemző az, hogy mindenki egy természetes része az életünknek keresi a biztos és jó alapokat. Azokat a pontokat, amelyekhez oda köthetjük magunkat, amelyekre állhatunk, és amelyektől azt reméljük, hogy az élet próbáiban bennünket meg fognak tartani. Szinte általánosnak tűnhet, de valójában újra és újra kiderül rólunk az, hogy mennyire biztos alapnak véljük a pénzt. A pénzt. Mert nagyon kétségbe tudunk esni, amikor a pénzzel valami történik. Amikor azt halljuk, hogy nő az infláció, vagy nő a gazdasági bizonytalanság, akkor sok ember rögtön kétségbe esik, mert az életének az az alapja. Sokan a maguk erejében bíznak. És összeroppannak, amikor azzal szembesülnek, hogy valami betegség nem akar róluk elmúlni. Nem tudják legyőzni. Azt gondolom, hogy nem csak idősekre jellemző ez. Vannak, akik a családra alapoznak. Ha van egy biztos kör körülöttem, feleség, gyermekek, akkor nyugodt lehetek. Akkor is, ha nem megy olyan jól a gazdaság, amíg megvan a család, addig biztonságban érzem magam. Aztán kiderül, amikor a családban konfliktusok támadnak, amelyeket talán nem sikerül megoldani, hogy az ember alól kicsúszik a talaj. Nagyon sokan vannak, akik ilyenkor dőlnek alkoholizmusba, különböző szenvedélyekbe, mert elvesztették a lábuk alól a biztos talajt. Már nem az a kapcsolat, mint régen volt. Már nem szeretjük úgy egymást, már nem értjük úgy egymást, és akkor jönnek a vigasztalódások, a pótlékok. Vannak, akiknek a vallás jelent ilyen biztos alapot, az, hogy tartoznak egy közösséghez, az, hogy ott van egy bizonyos gyakorlat, amihez kötik magukat, amely egy rendszerré áll össze az életükbe, és amelyről úgy gondolják, hogy ha ez így marad, akkor én biztonságban vagyok. Az ilyen emberek is meg szoktak általában rendülni, mikor mondjuk a gyülekezet lelkésze elmegy. Nagyon sokszor látok ilyen testvéreket itt a magyar gyülekezetekben, akik megrendül, összetörik az életük, mert elment a lelkész. Mert valamire építettek, ami az életükben meghatározó volt, de most az az alap, amit olyan biztosnak véltek, majd a tiszteletes úr fog eltemetni, majd ő kereszteli meg az unokámat, most egy pillanat alatt, mintha összedőlne és semmivé lenne. Azt gondolom, hogy az ember keresi a jó alapokat, vannak, akik valamire ráakadnak, és amíg meg nem rendül, addig arra építkeznek, és vannak örök kísérletezők, alapváltók, akik belekezdenek mindig valami újba, új munkahely, új házasság, új elvek, új vallás, új gyakorlatok, azért, hogy kísérletezzenek. Az a kérdésünk, hogy lehet-e tudni azonban valami biztosat? Van-e valami olyan biztos alap, ami nem kísérlet, ami nem inog meg, amire ráépíthetem az életemet, ami megtart engem minden időben? Vagy tudomásul kell venni, hogy ilyen biztos alap nincs, a végén úgyis meghalunk, és azok a boldog emberek, akik valami viszonylag tartós alapra építették föl az életüket. Hadd kérdezzem meg tőletek azt, és kiki magában tud erre esetleg röviden válaszolni, hogy milyen alapja van az életeteknek. Mi az a biztos pont az életetekben, amire azt mondjátok, hogy én ezen nyugszom. Én ezen nyugszom. És ameddig ezt én látom, ameddig a birtokában vagyok, addig én nyugodt ember vagyok. Biztos, hogy mindannyiunk életének van ilyen pontja. Biztos, hogy mindannyian bízunk valamiben, amire rászervezzük a napjainkat, amire rászerveződik a mi egész cselekvésünk, ami meghatároz bennünket. Olyan ember nincs, aki nem bízik semmibe. Az olyan ember föl se kelne reggel. És mivel ti ide jöttetek, ti nem olyan emberek vagytok. Jézus Krisztusra figyelünk, aki valami nagyon fontos dologról beszélt, méghozzá az úgynevezett hegyi beszéd végén. Tanuljuk meg azt, testvéreim, hogy Jézus Krisztus minden szava, amit elmondott itt a Földön, és ami lejegyzésre került, bármilyen módon, bármilyen környezetben, és bármikor hangzott el, rendkívül fontos. Tudom, hogy el szoktunk fáradni a prédikációra való figyelés végén, de Jézus ennek a beszédnek a végén egy rendkívül fontos dolgot mondott el. Olyan dolgot osztott meg a hallgatóival, amelyről kár lett volna lemaradni. Ha Jézus szava az életünk utolsó pillanatába ér utol bennünket, megmentheti az életünket. Megmentheti az életünket. Vannak közöttünk gyászolók, és bátorítok is mindenkit, aki ott van haldoklók mellett, hogy mondjuk csak nekik Jézus Krisztus szavát. Olvassuk csak előttük Isten igéjét, akár zsoltárokat, mert teljesen mindegy, hogy az életük végén járnak, ha meghallják Jézus szavát, ami fontos, ami életmentő, megmenekülhetnek a kárhozattól. Ne azzal áltassuk őket, hogy majd jobb lesz, ne azt mondjuk nekik, hogy majd meggyógyulsz, mikor már tudjuk, hogy úgyse fognak meggyógyulni, hanem vegyük elő a Bibliánkat, és kezdjük el olvasni nekik az Úr Jézus Krisztus szavait. Az megmentheti őket. Akkor is, ha valaki az élete utolsó percébe ad végül igazat Jézus Krisztusnak. Nos, Jézusra figyelünk, aki tehát tartott egy hosszú beszédet, és a végén mondta el azt a példázatot, amit fölolvastam. Elárulta nekünk a biztos alapot és a biztos megmaradásnak a titkát. És valami olyanról beszélt Jézus Krisztus, ami nem csak a földi életünkre vonatkozó titok kijelentése, hanem még annál is erősebb. Arról ad a mi Urunk Jézus Krisztus tanítást nagyon egyszerűen, minden ember számára érthetően, hogy az élet legnagyobb próbájában, a halálban is van megmaradás. A halálban, ahol minden veszni látszik, ami a szem ítélete szerint a vég, mert ezt szoktuk mondani, vége mindennek. Nos, Jézus azt mondja, hogy van a halálban is megmaradás. Van a halál felett is győzelem, de csak egy módon. Miközben Jézus nagyon egyszerűen beszél, gyakorlatilag kizárólagosan beszél. Azt mondja, van megmaradás, de csak egy módon. Hogyan? Azt olvastuk itt Lukács evangéliumának a 6. fejezetében, 47. és 48. versben. Aki hozzám jön, hallgatja a beszédemet, és aszerint cselekszik, megmondom nektek, mihez hasonló. Hasonló egy olyan házépítő emberhez, aki mélyre ásott, és kősziklára helyezte az alapokat. Amikor aztán jött az árvíz, beleütközött a folyamárja abba a házba, de meg sem mozdíthatta, mert kősziklára épült. Nézzük meg, mit mond Jézus Krisztus. Mit mond Jézus a biztos alapról, a megtartatásról, a megmaradásról? Legelőször is azt mondja Jézus Krisztus, így kezdi, hogy aki hallja beszédeimet. És én szeretném ma egy fontos dologra fölhívni a figyelmeteket, hogy tulajdonképpen Jézus azt mondja egyszer s mindenkorra ki, nem csak azokra vonatkozott, akik ott akkor hallották őt, hanem azt mondja ki Jézus Krisztus, hogy aki hall engem, aki hall engem. Az én beszédeim és én egyek vagyunk. Az ige, amit általában mi Isten beszédének, Jézus Krisztus beszédének nevezünk, egyenlő Jézussal. Miért mondom ezt? Azért, mert János evangéliuma, az első fejezet 14. versében Jézus földre érkezése kapcsán rögtön tisztázza ezt előttünk. Mert mit tanít nekünk János evangélista? Azt mondja, hogy az ige testé lett. Az Isten beszéde megtestesült. Azaz az ige és Jézus Krisztus egy. Nincsenek egymás nélkül, mert elválaszthatatlanok, mert egyek. Ez számunkra azt jelenti, hogy nem lehet az egyik mellett dönteni, a másikat meg hanyagolni. És ez fordítva is igaz. Azaz, aki hallja beszédeimet, azaz, aki hall engem. Kedves testvéreim, Jézus arról beszél itt, hogy nem lehet megtenni azt, lehetetlenség az Isten szerint, hogy valakinek kell az ige, de nem kell Jézus. Vagy mondom inkább fordítva, mert a gyakorlatban ez áll hozzánk közelebb, sok ember van, akinek kellene Jézus, de nem kell az ige. Furcsa dolog ez, de az életünk gyakran ezt mutatja. Összetesszük a kezünket, imádkozunk, kell nekünk Jézus, de elválasztjuk őt az igétől. Nem tartozik hozzá ma sajnos az általános kegyességhez az, hogy az ige és Jézus egyek. Hogy a kettő nem létezik egymás nélkül, mert elválaszthatatlanok, ugyanis, ahogy János tanítja, az ige testé lett. Azt mondja nekünk Jézus, hogy aki hallja az ő beszédeit, azaz hallja őt. Amikor igét hirdetünk, akkor mindig Krisztust is hirdetjük. Akkor is, ha nem mondom. Kell, hogy tudjátok. Hogy aki az igét magához veszi, az Krisztust is magához veszi. Nem lehet elválasztani ezt a két dolgot egymástól. Olyan nincs, hogy én szeretem a Bibliát, de Jézus engem ne zavargasson. Nem választható. Együtt jár. Együtt jár. Megkülönböztetjük az írott igét, Jézus Krisztust, így a szavainkkal megkülönböztetjük, de ők összetartoznak. Azt mondja Jézus, hogy aki hallja tehát az ige hirdetést, ami az ő beszéde, az ő hangja, aki olvassa a Bibliát, ami az Isten beszéde és hangja, és azok szerint cselekszik. És azok szerint cselekszik. Azt mondja, az az ember az, aki megtartatik. Minden cselekvésünk az életünkben abból a belső meggyőződésből ered, testvérek, ami meghatároz bennünket. Tulajdonképpen erre is Jézus tanított meg bennünket, aki azt mondta, hogy a szívünknek a teljességéből szól a szájunk. Abból élünk, ami a szívünkben van. De aki megvizsgálja maga életét, az maga is rájöhet erre. Onnan is tudhatom, hogy az ige, hogy Jézus Krisztus határoz meg engem, hogy biztos alapon állok, hogy nem kell félnem, hogy annak, az igének, Jézus Krisztusnak alá van rendelve a cselekedetem. Sokan nem tudják azt, hogy mit jelent kereszténynek lenni. Valaki hívott az elmúlt héten, és azt mondta, hogy nem vagyok megkeresztelve, tehát pogány vagyok. Mondtam, hogy ezt egy kicsit tisztázzuk, hogy az, hogy nincs megkeresztelve, nem feltétlenül jelenti azt, hogy ön pogány. De mondom az ellenpróbáját is, az, hogy valaki meg van keresztelve, nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem pogány. Nos, testvérek, akit Jézus Krisztus határoz meg, annak az életében Jézus Krisztus a meghatározó. Hogy tesztelhetjük ezt önmagunkon? Úgy, hogy megvizsgáljuk a cselekedeteinket. Ismerem csak az ígét, vagy aszerint is cselekszem. Ha Krisztus szerintiek a cselekedeteim, akkor békességbe lehetek, mert minden cselekedetünk a szívünkből fakad. Ha azt mondom magamnak, én keresztény vagyok, de a cselekedeteim ebből semmit nem tükröznek, akkor el kell gondolkoznom, hogy nem áltatom-e magamat azzal, hogy én keresztény vagyok, miközben valójában nem vagyok az, és nem lettem azzá. Azt gondolom, testvérek, hogy ha gyakorlati téren nézzük ezt, akkor megvizsgáltunk olyan dolgokat, hogy például tudunk-e megbocsájtani. Ami Úrunk arra tanít bennünket, hogy ahogyan ő megbocsájtott nekünk, bocsássunk meg mi is egymásnak. Én mindig furcsának tartom azt, amikor sokszor egyházi emberek szájából is kiszalad, hogy hát megbocsátunk, de nem felejtünk. Azaz nem bocsájtunk meg. Mert a megbocsájtás azt jelenti, legalábbis Isten így bocsájt meg, és mi azt mondjuk, hogy ahogy ő megbocsájtott nekünk, mi is úgy akarjuk ebben magunkat gyakorolni. Szóval Istennél a megbocsájtás azt jelenti, hogy a mi bűneinket a háta mögé veti, a tenger mélyéről, és azokról soha többé meg nem emlékezik. Ezt mondja a Biblia. Meg kell vizsgálni az életemben, hogy gyakorlom-e magam a megbocsájtásban. Jézus megbocsájtott nekem, nekem közöm van Jézushoz, azt mondom, én keresztjén ember vagyok. Azt mondja Jézus, aki hallja beszédeimet, és aszerint cselekszik, az áll jó alapokon. Ha én nem tudok megbocsájtani a feleségemnek, gyerekemnek, munkatársamnak, szülőmnek, akkor az azt jelenti, hogy valami nem működik az életemben jól. Nem biztos alapokon állok. Akkor én a haragra álltam föl, az örök haragra, és azt gondolom, hogy ez a biztos alap, ha haragszok. Jónás is azt mondta Istennek, ott, ahol az ő történetét már nem követi tovább a Szentírás, hogy azt mondta Jónás Istennek, hogy haragszom örökké. Joggal haragszom, és ez lesz az életem alapja, hogy haragszok rád örökké. Reméljük, mert a történetet nem követi tovább a kijelentés, hogy Jónás azért reméljük, hogy kiszabadult ebből, mert nem jó alap. Nem jó alap a harag. Az nem szül soha megtartatást. De mondok másik példát is. Ha ismerem az igét, és aszerint cselekszem, akkor komolyan kell vennem azt, hogy az ige azt mondja nekem, Jézus azt mondja, sokszor mondta a tanítványainak, ne aggodalmaskodjatok. Ne aggodalmaskodjatok. Furcsa dolog az, amikor hívő emberek rágják a kefét idegességükben. Ott valami kiütközik, hogy a cselekedet nem követi az elveket. Ott valami probléma van. Amikor egy hívő ember ideges, miközben Jézus azt mondja az övének, hogy ne aggodalmaskodjál. Félreértés ne essék, ez nem optimizmus. Amit Jézus Krisztus parancsol, hogy legyetek optimisták. Mert az optimizmus azt jelenti, hogy bízok az események olyatán fordulatában, hogy a legjobb verzió következik be. Bízok az eseményekbe. Jézus nem ezt mondta, az volt, hogy ne aggodalmaskodjatok. Vessétek el magatoktól az aggodalmaskodást. Nem azt tanított, hogy legyetek optimisták, aztán vagy bejön, vagy nem. Hanem egy parancsba adta ezt, ne aggodalmaskodjál. Testvérek, sokszor a beszédünk elárul ám bennünket, mert a szívnek a teljességéből szól a száj. És sokszor kiderül a mi beszédünkből az, hogy tele vagyunk aggodalmaskodásokkal. Magyarán nem álltunk rá az Úr Jézus Krisztus beszédére. Nem azon nyugszik az életünk. Azt mondja Jézus, hogy aki dönt ő mellette, az ige mellett, azt ő meg fogja tartani. Ugye egy házépítőről beszél Jézus, egy példát, egy hasonlatot hoz oda a hallgatói elé, és azt mondja, hogy az a ház áll meg, amelynek az építője mélyre ás, biztos alapra helyezi az épületet. Jézus nem ígér próbamentességet, hanem megmaradást ígér. Jézus nem azt ígéri, hogy azok, akik ráépítik az életüket az ő szavára, az ő személyére, azoknak mindig minden happy lesz. Nem, azt mondja Jézus, hogy jönnek a viharok, jönnek a próbák, jön az ár, de a jó alap meg fogja tartani azt az embert, aki az Úr üzenetére, szavára és az ő személyére épített. Azt mondja a Máté 24:35-ben az Úr Jézus Krisztus, hogy az ég és a föld el fognak múlni. Magyarán, ha abba bízunk, ami égen és földön föllelhető, akkor ingoványos alapra építünk. De úgy folytatja, az én beszédeim soha el nem múlnak. Ez az igazi tartós alap. Az én személyem, az én beszédem, amire bölcs ember épít, és amely meg fogja őt tartani, és meg fogja őt menteni. Mit mond Jézus? Aki hallja beszédeimet, és aszerint cselekszik. A vallásban élő emberek kárhoztató bűne, hogy hallják, de nem döntenek az ige és Jézus Krisztus mellett. Tudjátok, nagyon sokan vannak, akik nem hallják az Úr Jézus Krisztus beszédét. Ezért nem is döntenek mellette. De akik itt vagyunk, alkalomról alkalomra, akik itt vagyunk esetleg ezen a mai napon is, nekünk tudnunk kell azt, hogyha halljuk az igét, Jézus Krisztus szavát, de nem döntünk mellette, és nem döntünk úgy, hogy erre fogjuk fölépíteni az életünket, akkor ez kárhoztatni fog bennünket. El is mondja Jézus Krisztus, hogy aki hallja az én beszédemet, de nem cselekszik aszerint, az olyan, mint az az építő, aki úgy épített házat, hogy nem kereste meg a biztos alapot, nem ásott mélyre. Amikor jött az ár és jött a szél, akkor annak az építménye összeromlott, összedőlt és megsemmisült. A döntés, testvérek, nem elvi dolog, hanem csupán, nem elvi dolog csupán, hanem egy szüntelen figyelés, egy szüntelen igazatadás, egy szüntelen alárendelés. Onnan lehet tudni, hogy én az ígére építek, hogy nap mint nap harcolok az ige igazságáért, teljesüléséért az életembe. Az agyunk, az érzelmeink, a hírek sokszor vinnének bennünket más irányba. De mi nap mint nap megharcoljuk azt a harcot, hogy Uram, neked adok igazat. És amit te mondasz, az az én életemben, a cselekvésemben a meghatározó dolog. Azt mondja Jézus, hogy ez a biztos alap. Az ő személye és az ő igéje, az őrá való építkezés. A héten temettük el kedves asszony testvérünket, ahogy hirdettem is, Tomi Marika testvérünket, Marika nénit, és az ő temetésén is elmondtam azt, hogy amikor ide kerültek ők a férjével a mi gyülekezetünkbe, és kapcsolatba kerültünk, és beszélgettünk, és hogy egyre közelebb kerültünk egymáshoz, úgy elő-elő jövögetett az a téma, hogy noha kedves hívő ember volt Marika néni, hogy sokféle bizonytalanság van az ő szívében az üdvössége felől. Mondogatta, hogy reméli, hogy az Úr meg fog rajta könyörülni, amikor majd oda kell állni. És itt az évek alatt, amíg együtt járhattunk, hallotta Isten igéjét, én magam is a személyes beszélgetéseinkben, amikor ez a téma előjött, újra meg újra emlékeztettem őt arra, hogy Marika néni ne azzal foglalkozzon, hogy mit érez belül, hanem mivel bízik az Úr beszédében, bízik Jézus Krisztusban, figyeljen csak arra, hogy mit mond az Úr Jézus. Az Úr Jézus meg azt mondja nekünk, hogy aki hisz ő benne, aki bízik benne, aki alárendeli az életét neki, annak örök élete van. Nem azt mondja, hogy lesz, hanem azt mondja, hogy annak már megvan az örök élete. És tudjátok, nagyon érdekes az, hogy amikor kaptam a hírt arról, hogy ő nagyon közel van az elmenetelhez a családtagoktól, és bementem hozzá a kórházba, és beszélgettünk, akkor a beszélgetésünket, amelyben erősítettem őt, tudta, hogy eljött a végóra, nem áltatta magát egyáltalán, akkor a beszélgetésünket egy imádsággal fejeztük be. Ő is imádkozott. És megdöbbentő volt számomra az, ahogy hallottam őt imádkozni a családjáért, a lelki családért, értetek, értünk a gyülekezetért, És azért, hogy az Úr ügye, amit hirdetünk, amit képviselünk, az maradjon fönn. És aztán azt mondta egyszer csak, hogy ámen. És amikor hallottam ezt az imádságot, akkor tudtam, hogy Marika néni megtette egy nagyon fontos dolgot, hogy az ő üdvösségének a dolgát oda bízta Jézus Krisztusra. Elhitte azt, amit az Úr mond. Miközben ott állt a halál kapujába, nem azért imádkozott, hogy Isten adja meg neki az üdvösséget, meg jaj, hogy lesz ez, mint lesz ez, hanem tudott másért imádkozni. Azért, mert az üdvösség dolga elrendeződött a szívébe. Megértette, hogy az Úr Jézus Krisztus igéje szent, igaz, biztos alap, amire föl kell állni. És ő föl is tudott erre állni. Azért tudta elengedni ezt a kérdést. Azért talált ebben a kérdésben megnyugvást. Testvérek, mindannyiunk élete vizsgázik a próbák között, a szelekben, az árban, amin keresztül megyünk, és mindig kiderül az, hogy csak hallgatói vagyunk Jézus Krisztusnak, az igének, vagy meg is cselekedjük azt, hogy az meghatározó az életünkbe. Hadd olvassam fölnek a prédikációnak a végén újra a 119. Zsoltárt, mert mielőtt Jézus tanítása elhangzott volna, a Zsoltár több száz vagy akár ezer évvel azelőtt eképpen szólt az Ószövetség népéhez és hozzánk is. Boldogok, akiknek útja fedhetetlen, akik az Úr törvénye szerint járnak. Boldogok, akik megőrzik intelmeit és teljes szívből keresik őt, és nem cselekesznek gonoszságot, hanem az ő útjain járnak. Te parancsoltad, Uram, hogy határozataidat jól megőrizzük. Bárcsak szilárdak lennének útjaim, hogy megőrizhessem rendelkezéseidet. Nem szégyenülök meg akkor, ha figyelek minden parancsolatodra. Hálát adok neked tiszta szívből, hogy megtanítottál engem igazságod ítéleteire. Megőrzöm rendelkezéseidet. Ne hagyj el engem soha. Adja az Úr, hogy tudjuk ezt a fogadalmat mondani mindannyian szívünkből, életgyakorlatunkkal. Megőrzöm rendelkezéseidet. Ne hagyj el engem soha. Bizonnyal így is lesz. Amen. Gyertek testvérek, fennállva énekeljünk a 300. dicséretünk első és második versét, mielőtt elcsendesedünk imádkozni. A 300. dicséretünk első verse így kezdődik: lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem. Rébet adj, s majd helyünket elfoglalva imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy tisztogatod a mi látásunkat és gondolkozásunkat. Bocsáss meg nekünk, hogy olyan sokszor elválasztunk téged a te beszédeidtől, és rád még igent mondanánk, hogy a mennyből ügyeljél ránk, segíts meg bennünket, de olyan keményen elutasítóak vagyunk a te beszédeddel szemben. Köszönjük, hogy megvilágosítod előttünk, hogy csak te kell lesz, csak a te ígéd az, amely által megérthetjük és megélhetjük azt a biztonságot, amit nekünk ígértél. Segíts is meg bennünket, hogy a mi szívünk úgy teljen meg veled, hogy megtelik ígéddel, és könyörülj meg rajtunk, hogy lehessünk ígédnek, tanításaidnak odaszánt követői. Segíts meg bennünket mindennapos harcainkban, hogyha a tieid vagyunk, aszerint is tudjunk élni, ahogy te tanítottál bennünket. Bocsáss meg sokféle képmutatásunkat, bocsáss meg nekünk azt, hogy sokszor vitázunk veled, miközben az az egyetlen és biztos bennünket életünkben és halálunkban megtartó alap, ami te vagy, ami a te igédben van számunkra kijelentve. Köszönjük te neked, ha így élhetjük az életünket, és kérünk is téged, őrizzél meg bennünket hozzád fűződő kapcsolatunkban, bizalmunkban. S adjad, hogy egyre jobban tükrözze az életünk azt, hogy a tieid vagyunk. Áld meg így a mi közösségünket, légy velünk hétköznapjainkban, hallgassad meg könyörgéseinket, amelyekkel most is hozzád szólunk. Köszönjük, hogy mindezt megteszed kegyelmedből és szeretetedből, amellyel szereted a téged félőket, a hozzád bizalommal fordulókat. Amen.